Sziasztok! Ez itt a Highlights podcast adásának, special sorozatának harmadik beszélgetése. A Highlights of Hungary platform 2013 óta gyűjti azokat a kiemelkedő értékteremtő projekteket és teljesítményeket, amelyekkel közösen építhetjük Magyarország jövőjét. Mi 55 projektet gyűjtünk össze évről évre, a 10 felkért kurátorunk segítségével. Ez a podcast, ez már előző év szeptemberében elindult, azzal a céllal, hogy minél mélyebben és minél több információt kaphassatok az adott év jelöltjeiről, vagy a valaha volt jelöltekről, kurátorokról. Viszont most a körülményekhez alkalmazkodva mi is változtattunk a formátumon is, és kicsit a témáinkon is. Ahogy eddig is, a Highlights Podcast a Spotify csatornánkon továbbra is hallható lesz, mivel azonban úgy gondoljuk, hogy most ezek a személyes kis találkozások, vagy legalábbis a személyes arcoknak a fontossága talán még meghatározóbb, ezért a Vimeo csatornán videóformájában is meg tudjátok nézni ezeket a beszélgetéseket. És most el is kezdeném a felvezetését a mai témánknak, ami a social distance és a social power téma köré épül. A vendégeink pedig, ahogy eddig is megszokhattátok, highlights jelöltek, vagy olyan szereplők, akik ugyanazokat az értékeket tartják szem előtt, amit maga a platform is. Velünk van az idei jelöltek közül Horváth Bertalilla, aki a Van Helyed alapítványnak az egyik patrónusa. Velünk van Gusztos Péter is, aki a Suhany Alapítványnak az alapítója, és a tavalyi jelöltjeink közül nagyon örülünk, hogy becsatlakozott hozzánk Juan Tamás, aki az Adománytaxinak az alapítója, illetve Frankó Lucát is meghívtuk, aki bár nem volt Highlights jelöltünk még, de úgy gondolom, hogy ehhez a témához pszichológiai vagy környezetpszichológiai szempontok alapján is nagyon értékesen hozzá fog tud szólni. És rögtön azzal kezdeném, hogy békeidőkben is egy nagyon, nagyon érdekes kérdés az, hogy mennyire vagyunk szolidárisak, vagy mennyire adja azt a társadalom és a közös gondolkodás, hogy segítsünk a rászorulókon, azokon, akiknek erre szüksége van. És egy ilyen kiélezett helyzetben, mint ami most a világjárvány kapcsán leteremtette mondjuk az egész világot, hogyan lehet fenntartani ezt a szolidaritást, vagy az érzékenységet? Hogy éreztek-e ti a saját tevékenységetekben egy olyan változást, ami meghatározó a másahoz képest, ami eddig volt? Kezdjük akkor talán Bertával.
Hát nekem egyébként nagyon jó tapasztalataim vannak most így a jelen helyzetben a szolidaritással kapcsolatban. Ezt úgy értem, hogy nagyon sokan jelentkeznek önkéntesnek, vagy adományozónak, szerintem olyanok is, akik eddig nem tudtak, vagy nem mozgatta meg őket eddig ez a gondolat, és hozzánk például tanárok, pedig tudom, hogy most duplán le vannak terhelve ők is, de hogy tanárok is jelentkeznek, hogy a gyerekekkel külön foglalkozzanak, illetve gimnazisták, egyetemisták is, sokkal nagyobb számban, mint eddig. És hát ami nálunk nagyon nagy probléma most, hogy megoldjuk valahogy a gyerekeknek az eszközhiányát, és úgy segítsük a oktatásukat, abban is már vannak jelentkezők, hogy segítsenek, illetve az élelmiszer, gyógyszer, az szintén nagyon nagy hiánya a családainknál, és erre is. Én úgy látom, hogy egy ilyen nagyobb összefogás van, mint eddig valaha.
És akkor Berta, ugye, hogyha valaki nem ismeri az alapítványnak a működését vagy tevékenységét, ti végül is terepen dolgoztok főleg, tehát tevékenyen foglalkoztok hátrányos helyzetű gyerekekkel és családokkal, és ez a személyesség, ez hogy tud megmaradni?
Hát mi is áttértünk a távoktatással párhuzamosan távpatronálásra, amivel kapcsolatban nekem elég nagy kételjeim voltak, hogy sikerülni fog-e, hiszen tényleg a legfontosabb ez a kapcsolat a gyerekekkel, a személyes kapcsolat. De úgy látom, hogy nagyon fontos, és nagyon jól működik ez így a távolból is. minden nap beszél minden patronus a hozzátartozó gyerekekkel, segít a tanulásban, ez iszonyú fontos, hiszen mondjuk egy szülő, akinek van 7-8 osztály, az nem biztos, hogy meg tudja oldani egyáltalán azt, hogy kiigazodjon a rendszereken, amiben tanulnak most a diákok. Nekem is egyébként elég nehezemre esik, mert minden iskolában más rendszert használnak. Na és hogy ebben nagyon fontos ez a folyamatos kapcsolattartás, illetve hát a még előző életünkben is nagyon fontos volt az, hogy közösségben legyünk a gyerekekkel, és erre pedig létrehoztunk olyan csoportokat, ahova beléptek a tanárok, akik eddig is foglalkoztak a gyerekekkel, a gyerekek, a szülők, és ott próbálunk így online kapcsolatot tartani, kicsit felvidítani a gyerekeket, és kötetlenebben is foglalkozni velük, nem csak így az oktatás szempontjából.
Akkor a digitalizációra szerintem így vissza fogunk térni, mert hogy nagyon érdekes, hogy ez ugye már a harmadik adás, ami így ebben a válsághelyzetben, vagy ebben a megváltozott létben készült, és mindegyik adásban elhangzik az, hogy a digitalizáció az most egy mennyire fontos pontja lett az életünknek, vagy egy lehetőség, vagy egy eszköz, de az én erre majd visszakérdezek, hogy ez valóban mennyire egy lehetőség, és mennyire erős annak is a hatása, hogy ez itt társadalmilag azért szétszakítja most nagyon az embereket, tehát az elmaradottakat talán még inkább. Lehet, hogy most akkor a Tomihoz szólnék, és tenném fel azt a kérdést, hogy én tudom, hogy ti viszont nem tudtátok, vagy úgy döntöttetek, hogy nem azt a tevékenységet folytatjátok, mert az most a jelen pillanatban sokkal nehezebben kivitelezhető lenne, tehát az, hogy az adományokat kvázi tényleg, ahogy a nevetekben is benne van, taxisokként felveszitek, és A-ból B-be elszállítjátok már, mint a rászorulóknak, hanem egy ilyen teljesen más tevékenységbe vágtatok bele, ami a maszkoknak a varrása és azoknak az elszállítása olyan helyekre, vagy olyan egyéb civil szervezetekhez, ahol szükség van rá.
Igen, én amikor az egész kirobbant, akkor eléggé padlót fogtam, vagy kvázi sokkos állapotba került, ami mit fog egy adománytaxi csinálni ebben a helyzetben, aminek hát az érintkezés az egyik alapfeltételem. Igen, amit mi ugye békeidőben szállítunk, az, ami az emberek háztartásában már nem nagyon kell, de hogy ez jelen helyzetben nem életszükséges. Se a ruha, se a játék, se a konyhai eszköz nem olyan dolog, amire most annyira fókuszálni kéne, pláne, hogy jön a melegebb időszak. Úgyhogy igen, mi egy picit más dologba fogtunk, de egyébként ez nem a mi ötletünk volt most, hanem kaptunk egy megkeresést, hogy mi lenne, ha társadalmi vállalkozásban maszkokat csinálnánk, ez még az egész maszk hype előtt volt pár nappal, amikor még nem gyártott maszkot minden földi halandó. Igen, úgyhogy mi most adományokat gyűjtöttünk 3 hétig, a pénzből anyagot vásároltunk, amit önkéntes és nem önkéntes varrónőknek adtunk, és maszkokat csináltak, és a kész maszkokat pedig az ellátórendszerbe szállítottuk ápolóknak, szociális munkásoknak, sajnos orvosoknak is, mert bármilyen hírek is terjengenek, még mindig nagyon sok levelet kapunk kórházakból, úgyhogy az ellátórendszert próbáltuk ellátni, és még most is látjuk el, illetve egyéb ötleteink is vannak a jövőre nézve, de hogy igen, ahogy mondtad, most megváltozott kicsit a tevékenységünk, de hogy szerintem ez mindenkivel így van, legyen szó egy család életéről, egy for profit vagy non-profit szereplőről, most mindenki innovációra szorul, és egyébként ez jó szerintem.
Péter, és nálatok az innováció a suhanynak a hétköznapjaiba, tehát nyilván ti is bezártatok, mivel ugye a suhany fitness központ az egy egyértelműen társas közösségi tér, tehát az egy alap volt, gondolom, hogy bezártatok, de hogy hogyan tudjátok segíteni azokat, akik például nálatok vagy veletek mozogtak, vagy akik egyéb olyan ellátásra szorultak, amit esetleg rajtatok keresztül kaphattak meg, és most beszéltünk ugye nagyon sok hátrányos helyzetű csoportról, de nyilván aki mozgássérült vagy mozgáskorlátozott, talán ők a legkiszolgáltatottabbak nyitottabbak, holott azt gondolnánk, hogy ő nekik amúgy is korlátozott volt a mozgásuk, de pont ezért volt nagyon fontos például az a tevékenység, amit ti beindítottatok. Ti most hogyan innováltok?
Ugye a mi programjaink közül a legismertebb az az a Suhany Fitness, ami egy létesítmény, az ország első integratív akadálymentes edzőterme, ahol a vendégeknek több mint az egyötöde valamilyen fogyatékossággal él. De ezen kívül nekünk vannak más programjaink, amik szintén közösségi programok, sporthoz kapcsolódnak, és emberek találkoznak ezekben. Közösségi futások, úszóedzések, tandemkerékpározás, vagy éppen az a programunk, amikor fogyatékkal élő gyerekeket nevelő szülőknek, tehát érintett szülőknek szervezünk pszichológusok, trénerek segítségével önsegítő csoportokat. Ezeket mind fel kellett függeszteni, tehát nem csak a termet zártuk be, hanem ezt a legutolsó dolgot leszámítva, ezeket a csoportokat leszámítva, ezeket az aktivitásokat egész egyszerűen fel kellett függeszteni. Úgyhogy több dologról van szó. Egyrészt át kellett helyeznünk a komplett edzőtermi működést online keretek közé, hogy megpróbáljuk megmenteni valamit az edzőinknek az egzisztenciájából, mondjuk ki, hiszen itt munkahelyekről van szó, tehát 12 edző dolgozik nálunk, és az egyik első dolgunk az volt, hogy valahogy őket megpróbáljuk megmenteni. Nyilván sok száz vendég edz nálunk, tehát ezt a közösséget is egyben kell tartani, a vendégeknek szükségük van egymásra, az edzővel való kapcsolatukra, tehát ez az online térben kialakított Suhany Otthon nevű edzésprogramunk, ez erről szól, hogy ingyenes Facebook Live és nagyon olcsó ilyen zoomos, csoportos, kisebb létszámú órák keretében kétféle formában is nyújtunk sportolási lehetőséget. Ezt 4-5 munkanap alatt fölállítottuk ezt a rendszert, ami nem volt egy kis menet, de hát ez csak az első lépés volt. Közben folyamatosan gondolkodtunk és gondolkodunk azon is, hogy mi az, amit a tevékenységben lehet változtatni, új tevékenységként fölvenni, vagy esetleg átpriorizálni dolgokat. És így rögtön előtérbe került ez az érintett szülőknek nyújtott segítség, amit kiválóan lehet online keretek között is folytatni. Most ugye még nehezebb a helyzetük, nagyon sok fogyatékkal élő szülő elvesztette azt az intézményi segítséget, ami a hétköznapokban a rendelkezésre állt, egy iskola vagy más intézmény formájában, egész nap otthon vannak a gyerekükkel, még nehezebb az élet számukra. Illetve nagyon fontos, hogy itt van egy sok száz emberből álló közösség, és el kellett kezdenünk velük is foglalkozni. Fogyatékkal élő sportolók, önkéntesek, akiknek céljaik voltak, futóversenyekre készültek együtt közösen, meg egyéb céljaik voltak, fizikai, meg mentális céljaik, és hát itt emberek gyászolják az elvesztett célokat, el vannak szakadva egymástól olyan emberek, akik hétről hétre egy közösségben együtt szoktak sportolni, tehát most például egy látássérült pszichológus önkéntesünk, ilyen a belső, teljesen nem nyilvánosan, a belső közösségben kezdett el azzal foglalkozni, hogy megbeszéljük azt, hogy ki hogyan rendezi be a napját, milyen praktikák vannak, hogy hogyan lehet segíteni egymáson ebben a helyzetben, hogy fenntartsuk a motivációkat, vagy éppen a szülőkkel mit tudunk kezdeni nekik, hogyan tudunk segíteni. Tehát több fronton is át kellett szervezni az életünket. Az első kérdésedre visszatérve, a szolidaritás az jó esetben, ezekben a válsághelyzetekben persze felerősödik, és ezt most is látjuk. Az viszont nem biztos, hogy ez mindenkinek kedvező lesz. Tehát ahogy a járványhelyzet idején egy egészségügyi ellátórendszerben, hogyha nagyon nagy a baj, akkor az orvosoknak kényszerűségből priorizálni kell betegek között, sajnos. Ugyanígy elképzelhető egy olyan mértékű krízis, válság, ahol az emberek elkezdenek priorizálni, és a sport és a kultúra az egy, bocsánat, de egy, nem tudom másodban, egy luxi típusú adományozás lesz ahhoz képest, hogy segítenünk kell az orvosoknak, a betegeknek, meg azoknak, akik élelem nélkül maradtak. Tehát ha olyan helyzetek vannak, hogy melyik ujjunkba harapjunk, akkor mondjuk az, amit mi csinálunk, az nincsen ott a sor elején, tehát ez minket, mint szervezetet is nagyon nehéz helyzetbe hozhat, mert ugye nettó adományokból működünk mindenféle állami támogatás nélkül. Abban bízunk, hogy azok, akik követik a mi munkánkat, azok tudják, hogy mi 10 éve azon dolgozunk, hogy embereket karanténokból, meg izolációból kihozzunk, és hogy ez egy fontos tevékenység akkor is, amikor most egy ilyen helyzetben vagyunk, vagy talán most még fontosabb. Mert ez most nagyon sokan átélik azt, hogy milyen karanténban és izolálva lenni.
De ez nagyon jó, Péter, amúgy, hogy behoztad ezt a témát, hogy melyik újunkba harapjunk. Én nem akartam rögtön ezzel kezdeni, mert egy kicsit azért gondoltam, legyünk pozitívak is, de valóban kicsit erről is szólt az első kérdés, hogy nyilván amikor mindenki jól van, akkor talán könnyebben is segít, de amikor akár tényleg magánemberként is előtte nagyon érzékeny voltál, és szoridál, és segíthettél, ha te kerültél most olyan helyzetbe, hogy se munkád, se jövőképed, akkor mennyire fenntartható az, hogy ne veszítsük el ezt az érzékenységünket, és akkor most lehet, hogy át is keverek gyorsan a Lucához, mert hogy ugye akár ennek az adásnak is a címe ez a social distance, de hogy sokan mondják ugye, hogy a másik fogalom, ami most így felhozható, az a physical distance, és akkor most vajon melyiket éljük meg, hogy fizikailag távolodunk egymástól, vagy vagyunk távolságra ítéltetve, közben szociálisan mégis keressük ezeket a kapcsolódásokat, de itt jön be az, amit a Péter is mondott, hogy vajon meddig tartható az, hogy szociálisan is megmaradnak ezek a kötelékek, amiket amúgy optimális helyzetben úgy akár fontosnak tartunk, és hogy mikor jön el az, ami így szétfeszíti akár a társadalmi csoportokat. Luca?
Hú, sok minden eszembe jutott arról, amit elmondtatok eddig. Először is itt a szolidaritás kapcsán, és akkor kötve a mostani kérdésedhez is, Szabina, nekem az jut eszembe, hogy van egy láthatatlan szolidaritás is, ez pedig nem a csinálás, hanem a nem csinálás, mégpedig ez az otthonmaradás. Mert szerintem azt is nagyon fontos itt kiemelni, hogy aki tud, és akinek van ambíciója, és van lehetősége, hogy segítsen. Nyilván ugye vannak, akiknek a hivatása az, hogy most ott legyenek a frontvonalba elsőként, és vannak az önkéntesek, akik beleállnak különböző projektekbe. Viszont nyilván a nagy tömegek szintjén azt gondolom, hogy a társadalmi szolidaritás az abban tud megnyilvánulni, hogy otthon maradunk, és nem csinálunk semmit. És azt gondolom, hogy ez is talán ugyanolyan fontos, és ugyanúgy beletenném ebbe a szolidaritás kalapba, és akkor a második kérdésedre reagálva, ugye van ez a hashtag maradj otthon, és hogy hát látjuk, hogy sokak csinálják, sokan otthon maradnak, sokan belátják, hogy ez az, ami most az ő dolguk, vagy az ő felelősségük a társadalomban, és sokaknak meg nem megy, és akkor ezen így gondolkodunk, hogy miért lehet ez. És most a kérdésed kapcsán eszembe jutott, hogy itt két szó van, az egyik a maradj, a másik meg az otthon, és hogy ennek a két szónak is milyen sok rétege, meg milyen sok jelentése van, hogy például egy helyben maradni, az kinek mit jelent, hogy milyen értékek, vagy milyen címkék kapcsolódnak akár bizonyos társadalmi rétegekben ahhoz, hogy otthon lenni és nem csinálni semmit. Ugye ezen is érdemes elgondolkozni, és akkor amit kérdeztél is, hogy az otthonmaradás, az tényleg azt jelenti, hogy otthon vagyunk és nem csinálunk semmit, vagy a munkánk, a lehetőségeink, a társas kapcsolataink révén azért a digitális térben nagyon is kalandozunk és dolgozunk, és érnek minket fontos impulzusok, és akár online is tudunk olyan fantasztikus dolgokat megvalósítani, amiből aztán nagyon jó projektek nőnek ki. És hát nyilván az otthon is, mint egy ilyen szociofizikai kontextus, nagyon-nagyon mást jelent bizonyos társadalmi rétegekben, vagy bizonyos helyzetekben. A szerencséseknek ez egy kényelmes, komfortos, kellően tágas, szeretetteljes négy fal, de nagyon sok helyen ez egy nagyon rossz hely is tud lenni akár, és ugye sokan beszélnek arról, hogy akár a családon belüli erőszak, hogy ilyen laza témákat hozzak be, is fokozódik akár ezekben a napokban, amikor össze vannak zárva emberek, családok, szóval, hogy sok-sok rétege van ennek. Nem tudom, mennyire válaszoltam a kérdésedre, de hogy azt gondolom, hogy ez akkor, ez a társas táv, vagy ez a fizikai távolság, ez akkor társas távolság is, például, hogyha nincsen valakinek lehetősége, nincsenek meg akár azok a konkrét eszközei, hogy kapcsolatot tartson, vagy nincs egy olyan network körülötte, hogy tovább tudjon dolgozni, ötletelni, és tovább tudja élni valamilyen szinten az életét. a családi közegen kívül.
Egyrészt amúgy tényleg erre is gondoltam, tehát erre, hogy hogyan lehetünk szolidárisak a saját eszközeinkkel, de talán egy kicsit jobban közelített a kérdés ahhoz, amit amúgy a Péter vetett föl, hogy meddig tudjuk azt tenni, amivel mondjuk saját javainkról mondunk le, legyen az energia, pénz, vagy egyéb erőforrás, tehát hogy ez meddig tart ki, meg hogy nyilván nagyon sokan szembesültünk azzal, hogy az első reakció erre a járványra, meg a rendelkezésekre, ami követte ezt a járványt, ugye az volt, hogy egy szűk réteg így elkezd ennek a pozitív oldalát kiemelni, amivel valóban nekünk, akár ötünknek lehet azonosulnunk, viszont az országnak azért a jelentős része nem úgy éli meg ezt a valóságot, mint ahogy mi megéljük. És az egy tényleg nagyon szerencsés állapot, hogy akár a Tomi, gondolom valamilyen szinten ismerte már a Hannabit, akiktől jött ez a megkeresés a maszkok kapcsán, ugye a Rácz Anikó vezete, amúgy kanapé dizájn, kanapékat gyártó magyar cégről beszélünk, és hogy ott is az a cég mondjuk megtehette azt, hogy most ebben az időben felkarol egy ilyen civil témát, vagy segíteni próbál, vagy Bertáéknál még mondjuk gondolom több patronus van, aki ugye a családokkal a kapcsolatot tartja, még megvan az a motiváció, ami hajt benneteket, hogy továbbra is foglalkozzatok a családokkal, és ne engedjétek el a kezüket, vagy akár Péteréknél az, hogy akkor online formában ez tartható, de vajon meddig, és hogy lehet-e erre is építeni valami olyan stratégiát, hogy tudatosult-e, azon túl, hogy most ez egy ilyen gyors reagálás, hogy hosszú távon, mert ugye itt az a másik kérdés, hogy meddig tartható fenn ez az állapot, és senki se tudja, hogy meddig kell fenntartanunk, hogy gondolkodtok-e kicsit így a jövőbe nézve, vagy ezek ilyen napi szintű megoldások?
Én azt gondolom, hogy az lehet itt egy veszély, hogyha a segítők, most az önkéntes segítőkről beszélek adott esetben, nem tudják akár a saját erőforrásaikat jól felmérni. Tehát szerintem abszolút lehet egy rizikó ebben a helyzetben, hogy ugye a segítés az annak van költsége, nyilván pszichés költsége, vagy akár financiális költsége is. És hogyha hosszú távon gondolkozunk, akkor nagyon fontos, hogy ezek a segítők is talpon tudjanak maradni egy év múlva, két év múlva, és aztán piaci alapon újra ők vissza tudjanak térni a körforgásba. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy akár akik segítenek önkéntesen, ők mennyire tudják jól felmérni a saját határaikat, meg kapacitásukat, és mikor tudják azt mondani, hogy akkor én most egy picit hátralépek, mert közelít a kiégés, vagy közelít az, hogy most anyagilag elfogyok. Tehát szerintem ez egy fontos kérdés, mert nyilván aki hivatástudatból, meg tényleg egy ilyen nagyon belülről fűtött ambíciókkal, motivációkkal megy bele, nem biztos, hogy pont a saját állapotát észreveszi, hogy saját magának tud segíteni azzal, hogy azt mondja, hogy most adott esetben nekem kell segítség.
Péter, ti stratégiailag valamiben gondolkodtok? Mert mondtad, hogy így te már azért készülsz arra, hogy mikor lesz az a pont, amikor ez átmegy már egy ilyen extra kategóriába, hogy akkor a suhanynak a tevékenysége, vagy mindaz, amit megvalósítotok, az mérlegre kerül mondjuk egy ilyen teljesen kiszolgáltatott, vagy még ennél is kiszolgáltatottabb állapotú segítéssel. Te mit gondolsz, vagy hogyan készülsz erre az időszakra?
Hát ugye én vagyok az a csapatban nálunk, akinek muszáj a legrosszabb forgatókönyvekkel is számolnia. Tehát az én feladatom az, hogy azt is végig gondoljam, hogy mi van akkor, hogyha ez nem 3, nem 6, hanem 9 hónapig tart ez a dolog. Mi van akkor, hogyha alapvetően megrecsennek mondjuk fontos támogatók, mert már most találkoztunk ilyennel, hogy van olyan támogató cég, rendezvényszervező cég, aki tulajdonképpen már csőd közeli állapotban van. Fogalmunk nincsen arról, hogy mekkora a gazdasági kihatása lesz ennek a dolognak. Csak rossz és rosszabb forgatókönyvek vannak, tehát biztos, hogy gazdasági visszaeséssel kell számolni, biztos, hogy sok embernél csökkenni fog az adományozási kedv. Tehát az én feladatom az, hogy ezekben a negatív forgatókönyvekben is gondolkodjak, de közben meg azt is gondolom, hogy 10 éve a nulláról indultunk, kitaláltunk egy nevet, meg egy aktivitást, ami nem volt még itthon, amit nem ismert senki, és hogyha ez az egész, ami most jön, elvisz minket újra egy ilyen nulla ponthoz, és onnan újra kell kezdeni, akkor is sokkal előrébről indulunk, mint ahonnan 10 évvel ezelőtt indultunk. Tehát, hogyha minden tartalékunk elfogy, és mindenkiből újra önkéntes lesz, és egy évig nem lehet közösen sportolni, akkor is újra fogjuk kezdeni, egy plusz nulláról, nem onnan, ahonnan 10 évvel ezelőtt. A kérdésed másik felére válaszolva, rengeteg dolog van, amit már most megtanultunk ebből, és ezek nagyon érdekesek. Szerintem a saját életünkben is ezek a hetek tökéletesen alkalmasak arra, hogy az ember egy picit azzal szembesüljön, hogy amikor nem tud elmenni vásárolni, akkor azért kiderül, hogy mi az, ami valóban hiányzik. Azt a példát mondtam a minap egy barátomnak, hogy amikor külföldre utazol, és korlátozott méretű csomagot tudsz magaddal vinni, akkor kiderül, hogy abban a 4 napban, vagy abban a 2 hétben mire van valójában szüksége. Most, amiben itthon létezünk, bezárva a 4 fal közé, fegyelmezetten otthon maradva, azért kiderül, hogy mi az az élelmiszer, amire tényleg szükség van, hogy melyik az a pár cipő, ami nélkül tökéletesen megvagyunk, mi az az időtöltés, ami valójában felesleges. Tehát egy csomó mindenről kiderül, hogy igazából nem annyira fontos, mint ahogy azt mi gondoltuk. Szokások, tárgyak, egy csomó minden van, amiről kiderül, hogy le tudunk mondani. És ugyanígy ez van egy szervezetnél is, tehát lehet, hogyha mi most kényszerűségből felmondtuk az irodát, mert takarékoskodni akarunk, és home office-ból dolgozunk egy hétfős csapattal, lehet, hogy fél év múlva azt fogjuk gondolni, hogy ez jobb, mint fenntartani egy irodát, és azt a pénzt inkább másra fogjuk fordítani. Vagy egy nagyon kézzelfogható példát mondok, rákényszerültünk ezekre az online edzésekre, és a második napon rájöttünk arra, hogy hát mi a Budapest belvárosában, a Jászai-Margit téren csinálunk egy fantasztikus edzőtermet, ahol van sok fogyatékkal élő vendégünk, de hát rengeteg olyan fogyatékkal élő vendég, potenciális vendég van ebben az országban, aki nem tud eljutni, nemhogy a Jászai-Margit térre, hanem még Budapestre sem. Arra akarok kiukadni, hogy biztos, hogyha újra nyitjuk a termet, meg fogjuk tartani az online óráknak egy részét. Mert azt például, hogy kerekesszékeseknek interneten sportfoglalkozásokat szervezünk, biztos, hogy meg fogjuk tartani azoknak a kerekesszékes embereknek, akik nem budapestiek, vagy nem tudnak eljutni az edzőterembe. Tehát bizonyos értelemben innovációt is hoz egy ilyen válság a működésünkbe. Biztos, hogy lesznek elemek, amiket megtartunk. Meg még egyszer mondom, egy csomó minden szerintem most letisztul a saját életünkben is. Biztos, hogy mindannyian tudjátok, hogy miről beszélek, hogy ilyenkor kiderül, hogy kit hív föl az ember, ki hiányzik neki, emberek, tárgyak, szokások, mi az, ami fontos, mi az, ami nélkül meg tudok lenni. Ez azért egy ilyen értelemben, ha a családodban, meg az egzisztenciádban nem történik valami rettenetes tragédia, akkor ebből iszonyatos pozitívumokat lehet kihozni ebből a sztoriból, egyéni, meg szervezeti szinten is.
Erre egy gyorsat hadd reagáljak, meg társadalmi szinten is, azt gondolom, és hogy eszembe jutott a poszttraumás növekedés fogalom, hogy ilyen nagy szavakkal dobálozzak, ami pont ez az újrakezdés, meg a priorizálás, amit Péter mond, hogyha ha túl vagyunk ezen a krízisen, vagy ezen a válságon, akkor itt abszolút benne van a növekedés lehetősége, mert hogy új skilleket tudunk szerezni, meg tudunk tapasztalni olyan összefogásokat, olyan magatartásokat, amit magunk sem gondoltunk volna, hogy akár mi képesek vagyunk rá, vagy hogy a mi társadalmunk, amiről sokan sokszor elmondják, hogy mondjuk mentálisan, meg pszichológiailag nincs annyira jó állapotban, de hogy képes rá, és ez a tapasztalás, ez egy olyan növekedést hozhat, ami abszolút benne van ebben a helyzetben, és igen, átrendeződnek a prioritások, más lesz fontos, és megtapasztalok viszont olyan skilleket, olyan képességeket, nyilván az egyén szintjén is, meg a társadalom szintjén is, amit akár nem is tudtam, vagy nem is gondoltam volna, hogy ez bennem van, vagy bennünk van.
Tomi, én azt szerettem volna kérdezni tőled, meg egy kicsit most lehet, hogy ez mindenkihez szól, hogy ugye minden ország, vagy ugye látjuk, hogy körülöttünk hogyan reagálnak akár a döntéshozók, vagy a politikusok, vagy tényleg inkább általánosan mondanám, hogy döntéshozók, és mely területeket karolják fel. Mondjuk nyilván egyértelmű, hogy Merkel bejelentése arról, hogy a kultúra és a kreatív ipar támogatása mennyire fontos mondjuk Németországban, az is egy ilyen nagyon jó példája annak, hogy felismerjük azokat az értékeket, amelyek nem feltétlenül gazdaságilag nyomnak annyit, de hogy pont ez a szellemi és mentális képesség arra, hogy túl tudjunk majd lépni ezen az időszakon, mennyire fontos lesz. Én még egy olyannal találkoztam, hogy például Oroszországban ott általánosan kezdték el azt a kampányt, hogy segítsük azokat, akik segítenek. Tehát ott érdekes módon felismerték azt, hogy most talán azok még az eddigieknél is jobban rászorulnak a mi segítségünkre, tehát azok a civil szervezetek, vagy azok a kezdeményezések, amelyek alapvetően segítenek, és most én lehet, hogy egy olyan körrel mennék tovább, hogy amit most csináltok, azt milyen formában lehet támogatni, tehát hogyha kidobjuk ezt az adást az éterbe, akkor nektek most jelen pillanatban, vagy ahhoz, hogy tudjatok a jövőre való tekintettel is gondolkodni, vagy bármilyen terveket szőni akár, mi az a segítség, azon túl, hogy nyilván most hajt mindenki azért az adó 1%-ért, de hogy egyre fontosabb lesz az, hogy ez hosszú távon is fenntartható legyen a civil szervezet, meg a civil összetartás, meg a civil erő. Hogyha el tudnátok mondani, hogyha most bármely döntéshozónk, vagy egy olyan, nem tudom, cégvezető, vagy egy olyan ember meghallja ezt az adást, aki azt mondja, hogy nekem fontos, hogy a ti tevékenységetek és működésetek tovább menjen, hogy és milyen formában tudna benneteket támogatni.
Új, még egy pár szóba reagáltak az előzőekre.
Persze.
Annyi mindent akartam mondani, és biztos, hogy a felét kihagyom, de hogy volt szó erről a stratégiáról, meg hogy ez a szolidaritási hullám mennyire fenntartható. És szerintem tökre fontos ebben a helyzetben, hogy egyrészt iszonyatosan jó, hogy milyen magaslatokba emelkedett az, hogy az emberek segíteni akarnak, és hogy társadalmilag ennek milyen hozadéka lesz hosszú távon. És én azt gondolom, és lehet naív vagyok, hogy ugyanabban az állapotban már csak nem térünk vissza. Azt leszámítva, hogy gazdaságilag iszonyatos dolgok várnak ránk, és humanitárius katasztrófa lesz, csak Magyarországon, ott biztos Magyarországon, nem beszélve globálisan, de hogy azt gondolom, hogy az a pizzázó, aki napi 100 pizzát legyárt, vagy az a varrónő, aki hetek óta ingyen var maszkokat, vagy az az önkéntes, aki most életében először önkénteskedik, szerintem ezeket a dolgokat nem lehet már elvenni az emberektől, és biztos, hogy hosszú távon ez valamilyen mintázatokba de beépül a társadalom, és ez egy nagyon jó dolog. Viszont fontos az, hogyha már stratégiáról beszélünk, hogy fontos, hogy okosan segítsenek az emberek, és a szervezetek, és a cégek, mert iszonyatos károkat lehet okozni, tehát ismeritek biztos azt, amikor a nem tudom, földrengés volt Amerikában, vagy cunami, és küldtek 50 000 teddy bear, tehát egy ilyen plüssmacikat a károsultaknak, amivel nem tudtak mit kezdeni, mert fontos az, hogy megértsük, hogy hogyan tudunk segíteni. Az egyik nógrádi partnerünk mondta, hogy annyian ajánlottak föl most élelmiszert, hogy már kérte, hogy mi ne vigyünk, vagy ha tudok bárkit, ne vigyünk, mert oké, hogy most kapnak a támogatott családok, de mi lesz júniusban, tehát hogy muszáj valamilyen tudatosságot vinni a segítésbe, mert itt nem két hétről van szó. Tehát oké, hogy van a krízis segély, de muszáj a jó kezdeményezéseket is stratégiailag megközelíteni. Igen. A laptop, még ez az egy példa, bocsánat, nagyon sokan akarnak most laptoppal segíteni a digitális oktatás miatt, de hogy belegondoltunk-e, mielőtt oda visszük a laptopot abba, hogy az a 8 gyerekes család, van-e áram, van-e wifi-e, egyáltalán be tudja kapcsolni, ha megkapja a laptopot, nem azonnal a YouTube-ra megy a gyerek, tehát hogy így, és erről biztos a Berta többet tud segíteni, csak ha már segít az ember, akkor érdemes szakértő vagy olyan szervezetekkel felvenni a kapcsolatot, akik tényleg ismerik és tudják a hogyan. Kérdezted, hogy minket hogyan lehet most. Hát mi most ezt a maszkos projektet csináljuk, a maszkot a frontra, mi most jól állunk, van anyag, van pénzadomány, rengeteg varrónő önkéntes csatlakozott hozzánk, De említett az 1%-ot, amit nem lehet kihagyni ilyen ingyen reklámot. Mi most vagyunk először jogosultak az 1%-ra, amit nagyon régóta vártunk. Úgyhogy most kezdődik egy kisebb kampányunk, úgyhogy nagyon örülünk, hogyha támogatnak minket bárki, illetve körülbelül 2 órával ezelőtt fejeztünk be egy beszélgetést egy elég nagy for profit szereplővel, akit még nem lehet megnevezni, de hogy pont egy olyan projektben gondolkodunk vele, ami egyébként a Péterék és a Lucáék, a Bertaék munkájához is kapcsolódik, olyan figyelemzavaros, vagy sérült, vagy bármilyen okból traumatizált gyerekeknek fejlesztő foglalkozásokat nyújtani, ami hosszú távon segítheti őket. Tehát megint a stratégia, mert hogy az nem megoldás, hogy laptopot viszünk a telepekre, hogyha nem tudják kezelni. Tehát mi olyan projektben gondolkoztunk most ezzel a céges szereplővel, ami azt a... Tehát ugye most kiesnek ezek a gyerekek az oktatásból, de az nekik nem 2-3 hónap kiesés, hanem az ő ez esetükben ez sokkal több. Tehát aki most ott kiesik egy hónapra, az neki akár 2-3 éves lemaradást is eredményezhet, és tök jó volt, hogy ez a céges szereplőkről ma beszéltünk. Ez nyitott volt a mi ötletünkre, hogy olyan segítséget nyújtsunk, ami tényleg hosszú távon tud segíteni. Nem tudom már, hogy válaszoltam-e. Szóval, hogy őket lehet támogatni bármikor pénzadományokkal, önkéntességgel és tárgyi adományokkal most nem nagyon, úgyhogy lassan ez a maszkos kampány lefut, és most mi tényleg az 1%-kal fogunk foglalkozni, mert nyilván nekünk is meg kell élni valahogy, és reméljük, hogy egyébként talán még profitálni is tudunk ebből a helyzetből, mert sokkal többet gondolnak ránk, és sokkal nagyobb szükség van ránk talán most, és úgy általában civilekre, mint békeidőben.
Berta? Nagyon sok ponton összecseng az, amit most a Tomi felhozott erről az érdemi segítségnyújtásról, és hogy ennek legyen egy ilyen átgondolt háttere.
Így van. Igen, hát nálunk a munkatársak készítettek igényfelmérést, hogy hol, melyik családnál mire van szükség, és... most nem tudom fejből a számokat, de hogy 30-40 családnál nincsen internet, nincsen telefon nagyon sok helyen, és ezek még előrébb vannak, mint a laptop, de hát a laptopra is nagy szükség van. Nálunk azért van ezekre szükség, mert a munkatársak pedig, meg a patronusok azon dolgoznak, hogy segítsék a gyerekeket, hogy érdemben tudják használni ezeket az eszközöket. Úgyhogy erre nagyon nagy szükség van. A másik pedig az, hogy most, mióta ez a helyzet van, azóta már többször is tudtunk élelmiszercsomagot osztani. Ez azért nagyon fontos, mert mi úgy működtünk, hogy minden hét elején az Élelmiszerbank Egyesület segítségével ki tudtunk minden családnak osztani egy-egy csomagot. És ezt most egyelőre még sikerült, de hát pont ez, amiről már beszéltünk, hogy nem lehet tudni, hogy meddig tart ez a helyzet, és hogy most még, bár most is szükség van rá, de hogy most még nincs annyira szükség, mint amennyire majd lesz szükség valószínűleg. Úgyhogy mi tartós élelmiszert is gyűjtünk. Ebbe az élelmiszergyűjtésben is, meg az eszközgyűjtésben is a legnehezebb az, hogy úszdon vannak a családok, és oda valahogy el kell juttatni. Emiatt pedig az a legnagyobb segítség számunkra, hogyha nagy támogatókkal tudunk együttműködni, akik egybe tudnak nagy csomagokat eljuttatni Ózdra. Illetve ami még nagyon nagy szükség, az a gyógyszer, ebbe is eddig is segítettük a családokat, de most is továbbra is szükség van rá, illetve a mindenféle fertőtlenítőszer, meg tisztálkodószer, ugyanis az egyik ózdi telepen, a hétes telepen működtetett az alapítvány egy fürdőházat, ami az egyedüli lehetőség volt az ott lakó körülbelül 400 embernek a fürdésre és mosásra, és azon kívül pedig két darab közút van a telepen, és ezt most be kellett záratni, vagy hát nem most, hanem rögtön be kellett záratni, mert elég nagy gócpont lett volna így a vírus szempontjából, úgyhogy nekik mindenféle olyan tisztálkodószer vagy tisztítószer, amihez nem kell fürdőszoba. Ezek mind nagyon nagy segítség, pelenka, tápszer a babáknak, kismamáknak, óriási nagy hiány van.
Említetted a Magyar Élelmiszerbankot, nálatok az a támogatói kör, vagy az együttműködések, azok megmaradtak, vagy ti is észleltek változást már?
Hát alapvetően megmaradtak, csak át kell változtatni mindennek a működését, hiszen eddig például az volt, hogy minden héten jött egy autó Ózdról, elvitte az adományt, és ott kiosztottuk. Most az osztás is sokkal nehezebb, mint eddig valaha volt, illetve sokkal nagyobb a szükséglet is, hiszen nem az iskolákba étkeznek a gyerekek, illetve nem nálunk.
Péter?
Hát ugye beszéltetek az 1%-ról, ugye említettem, hogy mi 10 évesek vagyunk az idén, és mondjuk még egy hónappal ezelőtt ücsörögtünk ilyen asztalok körül egy irodában, és tervezgettük, hogy az egész éves kommunikációnk milyen fantasztikusan fog szólni erről a 10 évről. Elkezdjük áprilisban a Vivicitán, és onnantól egy őszi motivációs konferenciáig saját új futóversenyek, hogy egy 10 éves könyvet adunk ki az összes eddigi legjobb fotóval, meg a legjobb történetekkel, meg a nem tudom. Érdekes, hogy hova jutottunk innen. De azért ez a 10 év abból a szempontból nagyon fontos, hogy szerencsére van egy évről évre lassan, de biztosan növekvő társadalmi bázis a Suhany körül. Tehát az 1%-os támogatóinkban mi is nagyon bízunk, hogy megmaradnak a korábbiak, és hogy az elmúlt évekhez hasonlóan tovább nőni fog a támogatásoknak a száma. Nekünk sok támogatónk kiesett, illetve sok olyan lehetőségtől elestünk, ahol támogatást tudtunk gyűjteni. Nekünk nagyon sok amatőr sportoló gyűjt futóversenyeken pénzt, úgyhogy lefut egy maratont, vagy egy félmaratont. Nyilván ezek a versenyek most nincsenek. A futóverseny szervező cégek fontos partnereink, örülünk neki, hogyha ők ezt túl fogják élni, ezt a válságot. Illetve hát vannak olyan céges partnereink, rendezvényszervezők, említettem, akik szintén nagyon komoly gondban lehetnek. Tehát, hogy nagyon fontosak azok a stabil kapcsolatok, amik működtek az elmúlt években, fontos az 1%-os bázis. Most igazolódik vissza, hogy minden percet megért az a munka, amit az elmúlt években abba fektettünk, hogy egy rendszeres adományozói bázist építsünk a hátunk mögé. Tehát van egy százasok klubja nevű kezdeményezés nálunk, amiben olyan magánszemélyek vannak, akik azt vállalják, hogy naponta 100 forintot adományoznak a mi céljainkra. Ezt a havi 3000 forintos összeget ezt lehet egyben, vagy akár havonta ilyen rendszeres utalásként is küldeni, és most már azért a 200-at megközelíti azoknak a száma, akik ebben a klubban, ebben a százasok klubjában benne vannak. Tehát, hogyha valakinek ezt lehetőségei engedik, akkor így rendszeresen tud kisebb összeggel segíteni. Illetve hát vannak az online edzéseink, ahol lehet sportolni, és az utolsó pedig az, hogy a jövő héten fogunk indítani egy kampány, ami pedig arról szól, hogy virtuális belépőt lehet majd vásárolni ebbe az edzőterembe, ami most nincsen nyitva. Tehát ha valaki segíteni akar abban, hogy 3-4, akárhány hónap múlva ez az edzőterem újra, ugye ennek van, akkor is van egy havi 1 millió forintos büdzséje, hogyha meg sem nyitjuk az ajtót, tehát ezt nekünk valahogy fenn kell tartani, túl kell élni ezt az időszakot, és ebben lehet majd segíteni azzal, hogy ilyen virtuális belépőket lehet vásárolni. Most láttam egy német példát, ott egy labdarúgó csapatot segítettek úgy nagyon-nagyon sokan, hogy 100 000 darab jegyet vásároltak egy meccsre, amit meg sem tartottak. Tehát bízunk benne, hogy ez a forma is jó lehet. És egyébként meg közben mi dolgozunk azon, hogy online keretek között az egy-az-egyes foglalkozások, a csoportos foglalkozások, akár sportban, akár ilyen coaching jellegű támogatásban, hogyan tudunk hasznos tevékenységet folytatni. Ami még egyszer mondom, hogy lehet, hogy most nem az újunk, amit a legfontosabbnak gondolunk, mert vannak emberek, akiknek nincsen ennyiük, meg vannak emberek, akik a frontvonalban küzdenek a betegséggel, és ők maguk is veszélyben vannak. De nekünk meg van 10 év munkánk abban, hogy több száz fogyatékkal élőt kihoztunk ebből a társadalmi karanténból, és nem szeretnénk őket oda visszaengedni. És mi pedig ebben kérünk nyilván segítséget, hogy ezt meg tudjuk tartani, amit eddig felépítettünk.
Ugye az adás végéhez közeledve én egyrészt szeretném megköszönni, hogy összejöttünk így öten, és át tudtuk beszélni azt, hogy vajon ez a szolidaritás ennek így mi a jelentése ebben az időben, amit most megélünk, és én nagyon bízom benne, hogy ez fenntartható lesz, ez a szolidaritás, és még lehet, hogy a Lucának vannak olyan fogalmai, vagy olyan gondolatai, amit ide a végére be lehet dobni, és azt elvihetjük magunkkal.
Hát szerintem itt sok minden elhangzott, olyan nagyon, nagyon új dolog nem jut eszembe, itt a Tomihoz kapcsolódnék egy pontba még, hogy említetted, hogy talán ez be fog épülni egy mintaként, vagy mintázatként. Ugye például Amerikában, vagy akár Nyugat-Európában is nagyon nagy hagyománya van az önkéntességnek. Ugye akár az ilyen felvételi jelentkezési lapokon be kell írni, hogy ki hol önkénteskedett mondjuk gimnazistaként. És itthon azért ennek azt gondolom, hogy a széles rétegekben nincs olyan nagy hagyománya, de hogy talán tényleg ezt is hozhatja ez a helyzet, hogy sokan életükben először éreznek arra a késztetést, hogy kimenjenek és segítsenek, vagy otthonról, tehát tényleg ennek millió formája lehet. Úgyhogy ez csak ilyen pozitív gondolatként, vagy egy ilyen megerősítésként, hogy igen, azt gondolom, hogy itt most nagyon sok olyan dolgot megtapasztalunk, vagy megtapasztalhatunk, amiből aztán építkezni lehet a végén, vagy hosszú távon.
Ha megengedtek egy nagyon rövid gondolatot itt a végére, mi fogyatékkal élőkkel foglalkozunk, akik elképesztő módon adaptívak. Tehát 10 éve látjuk azt, hogyha valakinek hiányzik egy végtagja, vagy valamelyik érzékszervét elvesztette, akkor milyen elképesztő kreatív az ember, és mennyi minden helyzethez képes adaptálódni az ember. És szerintem ez az adaptáció az, amit magunkban, magánszemélyként, meg szervezeteket vezető szervezetekben önkénteskedő emberekként szem előtt kell tartanunk, hogy nem a helyzeten kell siránkozni, mert ez most van, ezzel most nem tudunk mit csinálni, adaptálódni kell nekünk magunknak, meg a szervezetünknek, és meg kell nézni, hogy hogyan tudunk rugalmasan alkalmazkodni, és hogyan tudunk hasznosak lenni, és nem csak túlélni, hanem fejlődni is ebben a dologban. Tehát szerintem az adaptáció az egy iszonyatosan fontos dolog. Azok a szervezetek fogják túlélni ezt a válságot az adománygyűjtő szervezetek közül, akik adaptálódnak, és azok az emberek fognak tudni jól kikerülni a saját életükben ebből, ami most előttünk van, akik képesek adaptálódni ebben a helyzetben. Ez iszonyatosan fontos, és nekünk meg ezt kell, ha tetszik, tanácsolni, tanítani azoknak, akiknek mi tudjuk ezt megtenni.
Köszönöm, ez is egy nagyon hasznos hozzászólás, meg gondolat volt a végére, meg még talán egy kicsit visszacsatolva a Tomira is, hogy ez a tudástranszfer talán most értékelődik fel a leginkább. Tehát jó, hogy eszközökbe gondolkodunk nagyon sokszor, de hogy jó észrevenni az, hogy a tudás meg a tapasztalat az ugyanolyan fontos akár ilyen időkben is. És ez az adaptáció is pont az előző adásban Somogyi Krisztina környezetpszichológus is velünk tartott, és ő mondta ezt a természetes és nem természetes állapot párhuzamát, hogy most meg kell tanulnunk áthozni a pozitívumot és az innovációt a nem természetes állapotból, de amikor visszatérünk egy természeteshez, akkor azzal együtt élve folytassuk a munkát és azokat a tevékenységeket, amelyek éltettek bennünket. Én nagyon köszönöm, hogy velünk voltatok, én Túcsányi Szabina voltam, és hallgassatok bennünket jövő héten is. Sziasztok!